Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a tegnapi Ószövetség ige szakaszunkból, a Krónikák második könyve 34. fejezetének 14-től a 33. versig terjedő szakaszából. A hosszabb részt helyet foglalva, de nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg. A Krónikák második könyve 34. részének 14. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor kihozták az úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkijá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkijá, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet találtam az úr házában. És odaadta Hilkijá a könyvet Sáfánnak. Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta. Elvégezték szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak, összeszedték az úr házában található pénzt, és odaadták a felügyelőknek, meg a munkásoknak. És jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá pap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt parancsolta, ezt a parancsot adta a király Hilkijának, és Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdónnak, Miká fiának, Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek és kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert az Úr nagy haragja árat ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az Úr igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben megvan írva. Ekkor elment Hilkijá, és akiket a király elküldött, Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tokhat fiának, Haszrá unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új város részében lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr. Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat az átkokat, amelyek megvannak írva abban a könyvben, amelyeket felolvastak Júda királyának. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért árad ki lángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az urat, ezt mondja Izrael istene az Úr azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak, így szól az Úr. Őseid mellé foglak temetni, tétetni, békességgel kerül sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira hozok. És megvitték a választ a királynak. A király összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment az úrházába a király, meg Júda összes polgára és Jeruzsálem lakói, a papok, a léviták és az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az úr színe előtt arra nézve, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, melyek megvannak írva abban a könyvben. Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből, a Benyáminból ott voltak, és Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, válaszoljunk ezekre a szavakra, és imádkozzunk. Előtted borulunk le lélekben, édesatyánk, felséges és hatalmas Isten. Fiatalabbak és idősebbek, megfáradtak, vagy éppen háladással örvendezők, együtt vagyunk a te házadban, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmedet, hogy megköszönjük naponkénti hűségedet, gondviselésedet, hogy el ne feledkezzünk semmi jó téteményről, amit tettél velünk. Látod a szívünk örömét, fájdalmát, vagy éppen közömbösségét, te tudod, hogy mindenkinek szüksége van arra a szóra, amit te készítettél el. Add ezeket a szavakat. Könyörüljél, hogy az emberi szó átalakulhasson üzenetté, hogy ki megtalálja azt a felhívást, vagy kérés, kérdést, amelyel most közeledsz felénk. Mi szeretnénk jobban ismerni téged, szeretnénk őszinte szívvel imádni, és szeretnénk, ha az életünk gyümölcstermő lenne, nem mennénk tovább közömbösen vagy közönösen az életútjaim, hanem megállva, elcsendesedve, mi is úgy találkozhatnánk veled, ahogy annak idején a fiatal Jósiás király. Kérünk, mennyei atyánk, szólj hozzánk a te élő, éltető igéddel. Köszönjük, hogy megvallott bűneinkre tudhatjuk bocsánatodat, sőt a te kegyelmet kiárad, és kiárad erre az emberiségre, hogy mindaz, aki az Úr Jézusban hisz és segítségül hívja őt, az megtartassék általa. Az ő nevében kérünk most is, mennyei atyánk, áldott igéddel, hatalmas, szent lelkeddel, munkálkodj közöttünk és munkálkodj bennünk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a Szentlélek által, írva található az olvasott bibliai szakaszban a Krónikák második könyve 34. részének 27. versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Szívet, lelket, családokat, népet és nemzetet átformáló reformációba pillantunk bele ezáltal a történet által, kedves testvéreim. A biblia kutatók és a történészek is a Jósiás féle reformot gyakran reformációnak nevezik, mert valami olyan lelki megújulás, megelevenedés történik, ami áthatja ennek a fiatal királynak egész életét, sőt rajta keresztül a papságot, a lévitákat és az egész nemzetet. Mi gyakran keressük a választ a kérdésre, hogyan is történhetne meg ez Magyarországon, illetve a magyar nemzettel, mit is tehetnénk igazán a gyermekeinkért, az unokáinkért, mit tehetnénk, hogy ez a haza fényre derüljön valóban, hogy valóban olyan megújulás menjen végbe, amit látott már a történelem, de úgy érzem én is, hogy nagyon-nagyon időszerű volna most is itt a 21. században. Ha egészen röviden szeretném összefoglalni, ami engem is eltalált, megszólított, akkor azt mondhatnám, hogy testvérek, kiáltsunk együtt, imádkozzunk együtt, szívet törő igéért. Szívet törő igéért könyörögjünk. Könyörögjünk, igen, az ige hirdetők számára is, hiszen rajtunk ez a felelősség, hogy hogyan adjuk át, legalábbis itt a templomban. De könyörögünk egymásért is, mert amikor hazamegyünk, hazamentek, akkor rajtatok a sor. Az én sorom az otthon folytatódik, rajtam is ott a sor, de mindenkin ott, ahol éppen lakik, családban vagy környezetében, a szomszédai, a barátai között. De ha nem kiáltunk ezért a szívet törő igéért, fönnáll az a veszély, hogy tényleg akár éveken, évtizedeken át nem történik semmi. Semmi igazán lényeges. Szívet törő ígével találkozik ez a fiatalember, ez a Jósiás nevű király, és valami egészen új, egy igazi reform, ébredés, lelki megújulás söpör végig mindazok életén, akik rábízattak a Krisztus előtti 7. században. Szívet törő ige. Persze érezzük ebben a kifejezésben, hogy ez nem biztos, hogy annyira kellemes mindjárt az ő első közeledésével, mert a törés szót azt nem szeretjük, főleg, hogyha esetleg a szívünknek kell beletörni valamibe. És mégis szeretném elmondani, hogy itt, ami lezajlik a szemünk előtt ebben a történetben, az az Isten igéjének dicsősége, és ugyanakkor egy áldott megújulásnak a valósága. Jósiás 8 évesen lett király. Ilyen fiatalon. 8 évesen kezdett uralkodni, Krisztus előtt 640 és 609 között volt Júda királya. 16 évesen külön megemlíti a Biblia, hogy ekkor jutott hitre. Mai fogalmaink szerint élő hitre jutott, megtérésre jutott ez a fiatalember 16 éves korában, ami azért külön ajándéka Istennek, mert bizony erre jó példát az apjától egyáltalán nem láthatott. A nagyapjának az élete végén olvasunk egy megtérésről, de a hosszú uralkodása Manassénak azzal telt el, hogy bálványokat imádott, és bálvány szobrokat és oltárokat építetett. Egy szóval Jósiás sem az apjától, sem a nagyapjától sok jót nem hallhatott, nem láthatott, dédapja pedig valószínűleg számára már ismeretlen volt. Dédapja, mint Ezékiás, ő egy istenfélő királyként élt. Szóval itt van ez a fiatalember, akiről megjegyzi a Biblia, hogy 16 évesen hitre jutott, mondjuk így, hogy apja és nagyapja hitetlensége ellenére. Aztán 20 évesen elkezdi megtisztítani Júdát, Jeruzsálemet. Ezt itt hadd idézzem még a 34. fejezet 4. 5. verséből, hogy mit is tett konkrétan, ekkor még mindig fiatalon ez az ember, ez a király. Lerombolták az ő jelenlétében a baálok oltárait, a rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, a bálvány oszlopokat, a faragott és öntött bálványszobrokat összetörette, porrázúzatta, és szétszóratta azoknak a sírján, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. És mégis ezután következik valami, bár a szívében már elkezdett Isten munkálkodni, de az igazi fordulat, ami az egész országra hatással van, az 26 éves korában következik be, amikor a templom renoválását elrendeli, és közben Hilkiá nevű főpap, amikor összeszámolják az adományokat, ott egyszer csak megtalálnak egy könyvet, ami Mózes által iratott, ennyit tudunk róla. Azt mondják a kor történészei, hogy legalább Mózes 5. könyve volt, de az is lehet, hogy mind az 5 könyve került ilyen most elő. De ha csak az 5. könyve, az is nagyon-nagyon tanulságos. Nem tudjuk, melyik részt olvasta föl ez a Sáfán kancellár, de mélyen szíven találta Jósiást. Talán éppen ez, azért itt idézek az 5 Mózes 17-ből, ami a királyokról, a majdani királyokról rendelkezik. Így olvassuk a 18. verstől ezt a szakaszt. Amikor királyi trónjára ül, írassa le magának-e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat, őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ez szíven találja Jósiást. Akármennyire is volt már hite, elkezdett bizonyos reformokat a korabeli Júdában, nem volt rendszeres bibliaolvasó, sőt, igazán, mint kiderül, az sem tudta, hogy pontosan milyen rendelkezéseket kellene megtartatni az ő népével. Szíven találja az Isten igéje, és megszaggatja ruháját. Valamit elmulasztottam. Nem arról volt szó tehát, testvéreim, hogy valamit rosszul csinált, sőt, már elkezdett jó dolgokat. Hanem az talált a szíven, amit nem csinált. Nem volt az Isten igéjének napi olvasója. És látszólag ez, mondhatni, egy nagyon kis vétség, de itt Isten szent lelke megadta ennek a fiatalembernek, hogy mélyen összetörjön emulasztását látva. És leboruljon, és sírjon. Mert hát mit akar ő? Hogy akarja ő a lelki ébredést? Hogy akarja a nemzet megújulását? Úgy, hogy naponta nem tanulmányozza az Isten igét. Rádöbben ez a fiatal ember, hogy itt valami szörnyű ellenmondásban él. Nem rosszat csinált, újrangsúlyozom, de valamit nem tett, ami nélkül viszont nincs reformáció, és nincs ébredés, és nincs megújulás. Mert hogy ő átélte, úgy élhetnénk át mi is, és ezért kell, hogy könyörögjünk, élhetnénk át, hogy szíved tör az ige, és utána felszabadít. Szíven talál, megsebez, de be is kötöz. Pedig olvasgatjuk, bocsánat, így prédikálgatjuk, jól érezzük magunkat a templomban, és alig-alig adatik meg, mert talán nem is kérjük, hogy szíved törő igét adna az Isten. Persze, hogy jól kell, hogy érezzük itt magunkat, de megvalom, amikor egyik másik testvér úgy megjegyzi, hogy annyira jól érzi magát a templomban, és olyan békessége van, akkor én megvalom, hogy kicsit ideges leszek. Nem ő rá, hanem a helyzetre. Hát tényleg, itt mindig úgy kell hazamennünk, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Úgy kell innen hazamennünk, hogy úgy megsimogatták a lelkünket, a szívünket. Hogy olyan csendes békességben voltunk, szemben a világ rohanó zajával, milyen jó itt a templom békéjében. Hát nem mindig, testvéreim. Van, amikor megvigasztal. Van, amikor az az üzenet, hogy menj haza békességgel, és bekötözi a te fájú sebeidet. De van, amikor az az üzenet, hogy fel akar rázni, hogy szíved törő igét küld, mint Jósiásnak. Hogy ébredj már föl, hát olyan dolgokat nem teszel, amit kellene. Hát én megáldanálak. Hát ébredést adnék Magyarországon. Hát ez a magyar nemzet, ez egy csodálatos elhívott nemzete, megtartott nemzete az Istennek. Nem is értjük, hogy tartott meg minket ennyi viszály között. És mégis itt vagyunk. És látjuk a történelemből, most csak két példát idézek, már utaltam rá az elmúlt időszakokban is, de engedjétek újra, hozzátéve, hogy ez a két vezetőnk sem volt tökéletes, és nem úgy beszélünk róla, hogy most mindenben és kifogástalan az ő mondjuk politikai tevékenysége, de ha elolvassátok az intelmeit Szent Istvánnak, amit a fiához írt, olvassátok el. Tel is tele van a Bibliával. Szó szerinti és közvetett idézetekkel. Átsüt rajta, hogy első királyunk napi bibliaolvasó kellett, hogy legyen. Vagy a másik, ahol múlt hétvégén Gyulafehérváron együtt ünnepelhetünk erdélyi testvéreinkkel, Betlen Gábor fejedelem. Azt állítják a kor történészei, hogy legalább 28-szor végigolvasta a Bibliát. Gyors fejszámolással kiszámoltam, hogy ez azt jelenti, hogy másfél évente újra és újra egyfolytában, ami azt jelenti, hogy havonta 4 bibliai könyvet olvasott el legalább. 4 könyvet havonta. Egész életében. Hát mit gondoltak? Véletlen, hogy tündérkertté tudta változtatni Erdélyt. Véletlen, hogy az a 16 év ma is úgy él a történelemben, mint Erdély aranykora. Hát nem véletlen, testvéreim. Hát nem véletlen, hogy Jósiást a Biblia, a korabeli Biblia, Mózes könyvei találják szíven, és elevenítik meg. Nem véletlen, hogy ugyanez történt egyébként a 16. században. Ugyanez. Luthert, Calvin, Zwinglit, Bullingert, a magyar reformátorokat, Szegedi Kis Istvánt, Mélius Juhász Pétert és másokat szíven talált az Isten igéje. És elkezdték azt hirdetni teljes erővel és meggyőződéssel. És Isten megáldotta. És világi történészek is mondják, amit egyébként a teológián tanultunk egy professzortól, hogy egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy mi történt Magyarországon a 16. században. Nem lehet történelmi okokkal megmagyarázni azt a lelki megújulást, azt a felébredést, ami történt a magyar néppel, ahogy szembe tudott fordulni, illetve meg tudott maradni, inkább így mondom, Habsburg és török és mindenféle ellenség között. Nincs rá magyarázat, csak egy. Az Isten igéje megelevenítette a szívüket. Valóságos lelki ébredés ment végbe. Ahogy annak idején Krisztus előtt 7. században Judában, Krisztus után 16. században Magyarországon, és adja Isten, hogy itt most a 21. században is. Jósiás tehát szívet törő ige éri el, és megszaggatja ruháját, és sír, és többet is tudni szeretne. És ezek még olyan gondolatok, amik úgy tovább vezettek. Igen, a judai reformáció gyökere ide nyúlik vissza. Ez az ember szíven találtatik az Isten igéjével, és hiszem, hogy ugyan erre van szükségünk ma is. Szeretjük emlegetni a reformátoroknak például ezt a jelmondatát, latinul is, magyarul is, Ecclesia Semper Reformanda, ezt az egyháznak újra meg újra meg kell újulnia. Hát persze, keressük a módokat, az utakat, a módszereket, kutatjuk a lehetőségeinket, igénybe veszünk új technikai megoldásokat, pszichológiai megfigyeléseket, de az igét semmi nem helyettesíti. Az Isten igéjét semmi nem helyettesíti. Szívet törő igéért könyörögjünk. Könyörögjetek. Értünk is, lelkipásztorokért, testvérek. Magatokért is. Hogy így szólaljon meg, amikor kinyitod a Bibliádat otthon. Mielőtt én ide eljövök és készülni kezdek az Isten tiszteletre, és a többiek. Hogy olyan ige adassék, ahol nem ember beszél. És adassék meg, hogy aki a szájára veszi az igét, az előbb maga találtasson szíven. Mert akkor szól igazán valóban. Amikor én is úgy jövök ide, hogy ez a kiáltás az én kiáltásom is. Uram, csak a te igéd a sötétben szövét nekem, csak a te igéd tudja elvégezni. Hogy már a saját közömbösségemből, megfáradtságaimból, meg konokságaimból, meg szeretetlenségeimből, Uram, robbantsd ki az életemet. Uram, a te igéd tudja ezt elvégezni. Ezt nem tudják technikák, módszerek, se konferenciák és önmagában semmi emberi bölcsesség, sem ráhatás. De amikor úgy szíven talál, és azt mondom, hogy Uram, megadom magam. Ezt most nekem mondtad. Uram, itt most rólam van szó. Ez a te elvárásod, mondja Jósiás. Nekem naponta kéne olvasnom a Bibliát, és azt tanítanom a népnek, és aszerint Páskát ünnepelni például, meg aszerint berendezni az Isten tiszteletet. Hát nem ezt csináltuk. Bocsáss meg. Hát nem azt csináltuk. Pedig erre volna szükségünk, ahogy annak idején szüksége volt Júdának, hogy kihányjuk a bálványokat az életünkből, hogy felismerjük és elmozdítsuk őket, hogy kinek mi a bálványa. Lehet, hogy ugyanaz, mint a világnak, észre se vesszük. Pénz, siker, elismerés, önféltés, büszkeség, élvezetek. Mit hányunk ki, mint bálványt? Ezt kérdezi az ige. Arra van szükség, hogy sírjunk a bűneink felett, hogy merjük fölvállalni a könnyeinket. Azért itt ez az ember már 26 éves, és azért már jó ideje király, 18 éve király. És nem szégyelli, hogy sír. Sír, mert rádöbben, hogy mit mulasztott és vétett. Akarunk-e többet tudni az áldozatok rendjéről? Erre még majd utalnék mindjárt, mert Jósiás életében ez is megújult, hogy is gondolta Isten ezt az egészet, a páskát, az áldozatot. Mi a mi dolgunk, mi az övé? Mit kell nekem hinnem, és mit tett ő meg? Mit kell nekem tennem, és mit nem tehetek meg, mert ő tette meg?
Újra kell gondolni az áldozatokat, újra kell gondolni az úrvacsorát, testvéreim. Újra kell gondolni, hogy például meg akarsz felelni Istennek, hogy vezekelni akarsz. Tényleg, őszintén beszélgetünk erről, hol itt, hol ott. Hogy reformátusok is, pedig még erről kevésebbet tanítunk, így, hogy vezekelni kéne, és mégis ott van a szívünkben, hogy de azért csak szeretnék valahogy megdolgozni, fizetni, teljesíteni Isten kegyelméért. És nem lehet. Nincs rá mód. Isten nem adta meg, hogy ne dicsekedjünk vele szemben. Hogy ne kérkedjünk, hanem örüljünk annak, amit ő tett értünk. Kérjünk szívet törő igét az Istentől. Kérjünk, hogy úgy jöjjetek ti is, hogy arra vágyjatok. Hogy szoktatok jönni, testvérek? Hogy jövünk ide a templomba? Milyen elvárásokkal? Aztán hogy megyünk ki? Ne haragudjatok, de mondani kell, hogy innen-onnan is hallom, hogy már a buszmegállóban már szapulás megy. Már egymásnak a bántása folyik. Ki ilyen? Ki miért olyan? Mit mondott? Hogy nézett ki? Mit csinált? Az ígéről beszélgettek, amikor elmentek innen? Mert itt kezdődnek a dolgok, itt derül ki, hogy mit végzett el bennünk, vagy egyáltalán miért jöttünk. Szép csendben eltölteni egy órát, aztán hazamenni, mintha mi sem történt volna. Igen, szoktunk szójátékot csinálni, de nem akarok azt csinálni belőle, hogy mintha mi se történt volna. Szóval, mit hánytunk ki az életünkből utoljára? Az ige miatt. Lehet, hogy tárgyat kell, lehet, hogy könyvet kell, lehet, hogy a számítógépről kell letörölni valamit. De ki lehetne és ki kéne hányni irigységet, féltékenységet, keserűséget, haragot, gyűlöletet. Mert mind-mind ott van a szívünk mélyén. Dönteni kell a bálványt, az ego, az én bálvány. Engem megsértett az a másik. Nem kért bocsánatot. Csúnyán nézett, csúnyán szólt. És hordozzuk magunkban az ego bálványt, és megállapítjuk, hogy a többiek milyen rosszak. Mit hánytunk ki az igé alapján utoljára az életünkből? Mikor sírtunk utoljára a bűneink miatt? Meglágyult-e a szívünk, mint Jósiásnak, hogy itt olvastuk, meglágyult a szíve, megalázta magát Isten előtt. Mi azt hiszük, hogy ez valami gyermeki dolog, vagy netán nőies dolog, vagy valami erőtlen dolog, meglágyul a szíve egy férfinak. Hát igen, lágyuljon csak meg. Ne szégyeld, hogy igen, te az Isten előtt semmi porszem vagy. Bátran vállalt, hogy igen, Uram, én a gyermeked vagyok, és gyermek akarok maradni egész életemben. Én nem akarok nagy, büszke, döngő léptű férfi lenni, vagy olyan takaros menyecske, aki mindent meg tud oldani, hanem szeretnék úgy élni, hogy vezetsz. Hogy naponta szólsz hozzám a te igédből, és én engedek neki meglágyult, alázatos szívvel. És akarunk-e többet tudni az áldozatok rendjéről, még erre is hadd utaljak itt végül, hogy az áldozatok rendjére és egyáltalán Isten terveire, gondolataira vágyott ez a fiatal király. Nem volt megelégedve azzal, hogy most olvastak neki néhány részt a Mózes 5. könyvéből. Nem elégedett még azzal sem, hogy most konkrétan meglátott egy bűnt, sírt fölötte és bűnbánatot tartott. Nem volt elég. Azt mondta, hogy kérdezzétek meg a prófétanőt. Ő volt akkor Isten elhívott szolgája, ez a Hulda. Neki volt személyes kapcsolata az élő Istennel. Kérdezzétek meg, hogyan tovább? Nem elég, hogy most itt bűnbánatra jutottam, hanem taníts, Uram, mi a te akaratod, és hogyan is ünnepeljünk például Páskát? Olvassuk csak el az egész könyvet, ami adatott akkor nekik bibliaképpen. Vágyott rá, hogy tanítsa őt az Isten. És ha tovább olvassuk, éppen az már a mai szakaszban olvasható, akkor ott egy csodálatos ünnepségbe kezdenek, megjegyzi a Biblia, hogy utoljára Sámuel a proféta idejében ülték meg ilyen igazán az ige szerint a Páska ünnepet, És ha ott olvastátok, figyeljétek meg, hogy micsoda dolgok történnek, maga a király fölajánl az áldozatra 30 ezer juhot és bárányt, és 3 ezer szarvasmarhát, ezt még megtetézik a vezetők, léviták és mások 7600 juval és 800 szarvasmarhával. Hát, hogy belegondoltam egy pillanatra, ennyi állat és ennyit levágni, talán van, aki itt is kimondja magában, hogy nem pazarlás ez? Ennyi állatot feláldozni? Nem pazarlás ez? Hát testvéreim, nem az. Tudjátok miért nem? Mert ez a rengeteg állat feláldozása is kimondhatatlan parányi porszemáldozat. Ahhoz képest, amiről beszél. Azért kellett ennyi állatot feláldozniuk, hogy érezzék a szívük mélyén, amikor Isten majd megoldja, és elküldi a messiást, és elküldi a megváltót, akkor az ő áldozata mindezek fölött lesz sokszorosan. Sokkal-sokkal nagyobb áldozatot hozott az Isten, mint amit az ember el tudott képzelni. Erre a hatalmas áldozatra utal előre ez a sok-sok állat halála. Ők még nem tudták, hogy az Isten fia fog meghalni helyettük. De látniuk kellett, hogy az Isten valami egészen hatalmas megoldást készített a mi bűneinkre. Nem olcsó a bűnbocsánat. Nem olcsó. Nagyon drága. Nagyon-nagyon drága a bűnbocsánat és az örök élet. Erről beszél, erre utal. Ezt szimbolizálja ennek a sok-sok állatnak a feláldozása. De tudjuk jól, hogy nem bikák és bakok és juhok vére ment meg. A zsidókhoz írt levél és az egész új szövetség teljesen világossá teszi. Hanem az Isten bárányának vére ment meg. Egyetlen bárány, de ő az Isten fia. Az Isten egyszülött fiának áldozata mentette meg az emberiséget. És menti meg ma is mindazokat, akik hívő szívvel kérik és elfogadják ezt az áldozatot. Arról beszélt ezeknek az korabeli júdaiaknak ennek ez a sok-sok véres áldozat, arról beszélt, hogy higgyenek a helyettes elégtételben. Higgyenek a helyettes elégtételben. Ott akkor szimbolikusan helyettük az állatok haltak meg. De nem az állatok miatt van bűnbocsánat, hanem az Isten bárányának áldozata miatt. Egy dolog bízatott ránk, és ezt érti meg újra Jósiás is, és lesz belőle egy csodálatos páska ünnep, egy hatalmas úrvacsorás istentisztelet. Napokig ünnepelnek, mert megértették, hogy a helyettes elégtétel mindenre elég. Amit az Isten elgondolt a megmentésünkről, az tökéletes, és minden bűnünket eltörli. Hatalmas áldozatot hozott az Isten, de azt mondta, elég, ha hiszünk benne, hozzátenni semmit nem lehet és nem is kell. Higgyetek a helyettes elégtételben, és üdvözültök, és bűneitekre bocsánatot kaptok, készen van. Jósiás szívét megszaggatta az ige, megelevenítette, de meg is vígasztalta. Meghallgatlak, mondja az Úr. Ő már a megmentett, az üdvözült emberek példaképe és előképe egyben, hiszen tudjuk, hogy maga a történelem úgy folytatódik, hogy Judának és Izraelnek sok-sok vétkének következménye beteljesedik, amit Isten a Mózes 5. könyvében elmondott, az valóra válik, ott a 4. részben fejtegeti ezt, hogy bizony, ha majd a nép idegen, pogány szokásoknak hódol, pogány istenségeknek mutat be áldozatot, bálványokat imád, legyen az a pénzbálvány, vagy a baál, vagy a termékenységi kultusz, vagy a életszínvonal bálvány. Ha majd ilyet csinál a nép, bizony meg lesz a következménye. Meg is lett, az északi országrészt Asszíriába urcolják, később a déli országrészt Babilonba. De Jósiást Isten megmenti, mert mutatni akarja benne, hogy ő a megmentettek példaképe, szimbólum annak, hogy az Isten terve a megmentés. Megszaggatta a szívét, hittel odafordult a helyettes elégtétel felé, az Isten áldott megoldása felé, és az Úr megtartotta és megmentette. És nem csak itt a földre igaz ez, hogy az ő életében még nem történt meg a babiloni betörés és fogság, hanem őt, Jósiást az örökké valóságba menti meg, és viszi át az Úr. Meghallgattlak, meghallgattalak, így szól az Isten. Megmentelek a bűn átkától, amely pedig óhatatlanul bekövetkezik a nép életében a bűnök miatt, a fogságok képében, de megmenti mindazokat közülük, akik hívő szívvel Isten kegyelmét elfogadják. Ma is megment. Kérjük együtt, hogy adjon szívettörő igét, hogy lássuk a mulasztásainkat, és lássuk az Isten cselekedeteit, hogy megelevenítse minket az Isten élő és ható beszéde, ahogy megelevenítette akkor Júdát, megelevenítette a reformáció korában Európát és Magyarországot, és megeleveníti ma is az életünket, ha kérjük és engedjük, hogy Uram, járjon át a Te beszéded. Mit mondasz nekem bűnömről, a kegyelmedről, mulasztásaimról, a Te ajándékaidról? Beszélj velem, Uram, kérlek. Ez segít rajtunk ma is. Egyéni életünkben, egyházunkban és a nemzetünk életében egyaránt. És eszembe jutott egy dal szöveg, ezt most megosztom veletek befejezésül. Bizonyos Csemerné Schulze Beatrix szerezte is, így szól a szövege. Vezesd, Uram, vezesd a népünk, szent lelkeddel töltsd be szívünk. Áld meg, Uram, Magyarországot, jelensd ki nekünk az igazságot. Igaz legyen, ki vezeti népünk, hitben járjunk és hitben éljünk. A szeretet útjáról le ne térjünk, Jézus Krisztus Urunk, vezesse léptünk. Szolgálatommal dicsérlek téged, adj, Uram, békét, hitet e népnek. Vezetőinek bölcsességet, hogy hűséggel kormányozzák a népet. Gyümölcsöző lesz, felvirágzik, áldásod útján újra ez az ország. Vezesd, Uram, vezesd a népünk, szent lelkeddel töltsd be szívünk, áld meg, Uram, Magyarországot, jelensd ki nekünk az igazságot, igaz legyen, ki vezeti népünk, hitben járjunk és hitben éljünk, a szeretet útjáról le ne térjünk, Jézus Krisztus Urunk, vezesse léptünk. Hozzád kiáltunk, hozzád szól fohászunk. Te vagy a válasz, amire vártunk. Szent fiad vére mosta le bűnünk, hogy áldozatával mi örökké éljünk. Könyörgünk hozzád, áld meg a szánunk, hogy egymást segítve hittel szolgáljunk. Gyümölcsöző lesz, felvirágzik. Áldásod útján ez az ország. Igen, úgy legyen, ezt kívánjuk, és kérjük és biztassuk egymást, újra és újra könyörögjünk. Szíved törő igét adj, Uram, nekünk. Áldásodat áraszt ki, mirjánk, kérünk. Amen. Énekszóban feleljünk most a hallott ígére, testvéreim. A 207. dicséretünk harmadik versét énekeljük. 207. harmadik verszak, nevessel hát az én sok bűneimért. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te igéd örökké való igazság, teremtő erő és gyógyító szó. Köszönjük, hogy minden időben lelki ébredést, reformációt a Te igéddel és igéd által végeztél el. Köszönjük Jósiás életének példáját, hogy megszólítottad és megelevenítetted, és rajta keresztül az egész nemzetet. Köszönjük a reformáció évszázadát. Köszönjük mindazokat, akiket elhívtál, újonnan szültél a Te igéd és lelked által. És köszönjük, hogy ma is így kiálthatunk hozzád, hogy adj nekünk szíved törő igét, Urunk, hiszen a mi keménységünk vagy közömbösségünk olyan vészes, mi sokszor nem a Te igédért jövünk a templomba, és amikor elhagyjuk az ajtót, már egészen másról beszélünk, és más indulatok munkálnak bennünk. Könyörülj rajtunk, Urunk! Hisszük, hogy a Te terved az, hogy a mi népünk és nemzetünk megelevenedjen. Te adj nekünk olyan vezetőket, akiket már adtál a múltban, akik nap mint nap tanulmányozták a Te igédet, és igédre figyelve döntöttek és vezettek. Könyörgünk ilyen vezetőkért kicsiben és nagyban, egyházban és önkormányzatokban, és országos szinteken. És kiáltunk hozzád ugyanígy minden vezetőjét az iskoláinkban, óvodáinkban, egyetemeinken, teológiáinkon. Kérünk, Urunk, ígére figyelő emberekkel ajándékozd meg ezt a népet, és rajtuk keresztül áraszt ki a Te áldott lelkedet, megújító kegyelmedet. Kezd rajtunk, Urunk, itt élőkön, gyülekezeten, lelkipásztorokon. Könyörüljél, hogy észrevegyük, mi mindent mondasz rólunk, mulasztásainkról, és hogyan dicsőíted a Te kegyelmedet a helyettes elégtételben, amit az Úr Jézus mutatott be érettünk. Köszönjük, Urunk, köszönjük az Ő áldozatát, magasztalunk és dicsőítünk érte Téged, mennyei Atyánk, örökkön örökké, amíg csak élünk. És így kérünk, hajolj le hozzánk hétköznapjainkban, visel gondunkat, hiszen ezt tetted és teszed, légy ott a munkában, légy ott a tanulásban, a fiatalokkal, a vizsgákban, légy ott a tanítókkal, tanárokkal, légy ott az orvosokkal, betegápolókkal, légy ott a betegekkel, Urunk, a kórházi ágyon fekvőkkel, légy ott szomorúságainkban, gyászunkban, kiáltunk a gyászolókért külön is, Urunk, hiszen a Te igéd, valóban a Te igéd ad igaz vigasztalást. Szólíts meg minden gyászoló szívet, és töltsd be a Te ígéreteiddel, hiszen Jézus Krisztus szavai ma is élnek, igazak és hatnak. Én vagyok a feltámadás és az élet, és ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Így kérünk, Urunk, hallgass meg, tarts meg minket is, határokon túlélő testvéreinket, valamennyünket, és áldj meg, hogy a Te igédnek hallgatói, megtartói, megélői, megcselekvői, és továbbadói lehessünk valamennyien. Atyánk, az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg és áldj meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.